Az aztán tényleg égbe kiáltó volt. Úgy tudom, remekül dolgozott, Gordonnak mégis meg kellett válnia tőle. Sorsát senki el nem kerülheti, véltelin. Gordon 62 éves volt, folytatta Mrs. Marchmont, veszedelmes kor. És tudod, egy háború mindenkit kibillent a kerékvágásból. Egyszerűen nem tudom elmondani, mekkora megrázkódtatás volt számunkra, amikor megkaptuk a New York-i levelét. Hogyan közölte? Francisnek írt. Fogalmam sincs róla, hogy miért pont neki. Talán azt gondolta, hogy a neveltetése folytán Francis esetleg megértőbb lesz. Azt írta, hogy nyilván meg leszünk lepve, ha megtudjuk, hogy megnősült. Hogy olyan hirtelen jött az egész, de biztos benne, hogy hamarosan nagyon meg fogjuk kedvelni Rosalind. Micsoda szimpatikus név, nem gondolod, kislányom? Nekem legalábbis nagyon erőltetettnek hat. A feleségének nagyon szomorú élete volt, írta Gordon, és annak ellenére, hogy olyan fiatal, sok minden ment keresztül. De mindig nagyon derekasan helytált. Jól ismert húzás, dünnyögte Lynn. Ó, tudom. Nekem is ez a véleményem. Annyi ilyet hallani, de az ember nem gondolta volna Gordonról az ő élettapasztalatával. Nos, akárhogyan is így állunk, hatalmas, nagy szeme van, sötét, kék és amolyan kormos szempillájú. Szép nő? Ó, igen, tagadhatatlanul csinos, de nem az a fajta csinosság, ami nekem tetszik. Hogy is volna, mosolygott Lynn fanyarul. Nem az, kislányom, de hát a férfiak... Nos, igen, a férfiakat nem lehet megérteni. A legkiegyensúlyozottabb is képes a legnagyobb ostobaságot elkövetni. Gordon azzal folytatta a levelét, hogy egy percig se higgyük, hogy ez a régi családi kötelékek meglazulását jelenti, hogy ő továbbra is felelősnek érzi magát értünk. De ugye nem csinált új végrendeletet a házasságkötés után, kérdezte Lynn. Mrs. Marchmont megrázta a fejét. Az utolsó végrendelete 1940-ben készült. A részleteket nem ismerem. Azt azonban annak idején a tudomásunkra hozta, hogyha történik vele valami, mindannyiukról gondoskodott. A házassága természetesen érvénytelenítette ezt a végrendeletet. A hazajövetele után, gondolom, újat akart csináltatni. De nem volt már rá ideje. Jóformán a hazaérkezése másnapján halt meg. Ezek szerint a felesége Rosalind kap mindent? Igen. Gordon házassága határtalanította a régi végrendeletet. Lynn hallgatott. Nem volt különösebben pénzsóvár, de természetesen elkeftelenítette ez az új helyzet. Úgy érezte, Gordon Claude maga sem így akarta volna. Vagyonának nagyobb részét bizonyára fiatal feleségére hagyta volna, de gondoskodott volna a családjáról is, hiszen mindig biztosította őket arról, hogy számíthatnak rá. Állandóan hangoztatta, hogy nem kell takarékoskodniuk, nem kell gondoskodniuk a jövőről. Lynn hallotta, amikor Jeremynek azt mondta Gordon bácsi, ha meghalok, gazdag leszel. Az édesanyjának pedig többször elismételte. Ne aggódj, Adela. Nagyon jól tudod, hogy mindig gondoskodni fogok Lynnről. És nem szeretném, ha elköltöznél ebből a házból. Végül is ez az otthonod. A javítási költségek számláit küld csak nekem. Rólit biztatta, hogy gazdálkodjon. Ragaszkodott hozzá, hogy Anthony, Jeremy fia lépjen be a királyi testőrségbe, és tekintélyes apanást küldött neki. Lionel Claude-ot biztatta, hogy praktizálás helyett inkább foglalkozzék orvosi kutatással, amely rövid távon nem kecsegtet anyagi haszonnal. Lynn gondolatmenetét félbeszakították. Mrs. Marchmont drámai hangon és a remegő szájjal egy halomszámlát vett elő. Nézd meg ezeket, siránkozott. Mihez kezdjek? Mi a csodához kezdjek, Lynn? Ma kaptam levelet a bankigazgatótól, hogy kimerült a bankhitelem. Nem tudom, hogy történhetett. Annyira vigyáztam. De úgy látszik, a befektetéseim nem hoznak annyit, mint szoktak. Azt írja, hogy a magasabb adók miatt... Aztán itt vannak ezek a sárga papírok, a háborús kárbiztosítás, vagy mi a szösz. Fizetnie kell az embernek, akár akar, akár nem. Lynn áthutotta a számlákat. Nem vallottak költekezésre, tetőjavítás, kerítésjavítás, a tönkrement konyhai vízmelegítő kicserélése, új vízvezetékcső. Tetemes összegre rúgnak. El kellene költöznem innét, siránkozott Mrs. Marchmont, de hová mehetnék? Kis házat sehol se találni, egyszerűen nincs. Ó, nem akarlak ezzel terhelni, Lynn, hiszen csak most jöttél haza, de egyszerűen nem tudom, mit csináljak. Nem tudom. Lynn az édesanyjára nézett. Édesanyja 60 éves elmúlt, sosem volt túlságosan erős. A háborúban londoni menekülteket fogadott be a házába, főzött és takarított rájuk. Tagja volt a nők önkéntes szövetségének. Legfárt főzött, segédkezett az iskolai étkeztetésnél. A háború előtt kellemes és könnyű élete volt, de a háborúban napi 14 órát dolgozott. És most Lane úgy látta, nagyon közel áll az összeomláshoz. Kimerült és reszket a jövőtől. Lane-t elöntötte a dű. Ez a Rosaline, kérdezte lassan, nem segíthetne? Mrs. Marchmont elpirult. Semmihez sincs jogunk. Semmihez. Lane elgondolkodott. Szerintem erkölcsi jogotok az van. Gordon bácsi mindig segített. Mrs. Marchmont megrázta a fejét. Nem lenne szép kislányom szívességet kérni. Különösen olyanoktól, akit az ember nem igen kedvel. Ezen kívül a bátyja úgysem engedné meg neki, hogy akár egy fillért is adjon. Aztán az elegancia helyébe egyszerűen a női rossz májúság lépett, amikor hozzátette. Már tudnélik, ha csak ugyan a bátyja. Francis Claude elgondolkodva nézte a férjét az asztal fölött. Francis 48 éves volt. Az a fajta szikárnő, akinek jól áll a tweed kosztüm. Arcát nem festette, csak a száját rúzsozta hanyag nem törődömséggel. Meglehetősen gőgös szépség nyomai látszottak rajta. Jeremy Claude 63 éves volt, sovány, őszhajú, arca száraz, kifejezéstelen. Azon az estén a szokásosnál is kifejezéstelenebb volt az arca. Felesége futó pillantással nyugtázta a tényt. Az asztal körül egy 15 éves lány csoszogott, kínálta a tálakat. Kétségbe esett tekintetét le nem vette volna Francisről. Ha Francis összevonta a szemöldökét, a lány majd elejtett valamit. Elismerő pillantásától pedig felragyogott az arca. Walmsley-vélben irigykedve mondogatták, hogy ha valakinek van cselédje, akkor az csak is Francis Claude lehet. Nem vesztegeti meg őket magas bérekkel, ráadásul alapos munkát követel, igyekezetüket azonban őszinte elismeréssel honorálja, és másokra is átterjedő energikussága valahogy alkotó jellegűvé és személyessé teszi a házi munkát. Élete során annyira hozzászokott ahhoz, hogy kiszolgálják, hogy ez természetesnek vette, és éppen úgy méltányolt egy jó szakácsnőt vagy szobalányt, mint egy jó zongora művészt. Francis Claude Lord Edward Trenton egyetlen lánya volt. Apja valaha versenyistállót tartott Walmsley Heath szomszédságában. Lord Edward végső csődje a beavatottak szerint csodával határos menekülés volt a még rosszabbtól. Azt pletykálták, hogy voltak lovak, amelyek a legváratlanabb pillanatban feltűnő módon nem bírták az iramot. Más pletykák szerint az úrlovas klub vezetősége vizsgálatot indított. Lord Edward azonban megúszta a dolgot. A jó híre csak némi csorbát szenvedett, és sikerült kiegyezni a hitelezőivel, úgyhogy hátralevő éveiben szerfelett kényelmesen éldegélhetett Dél-Franciaországban. És ezeket a váratlan jó téteményeket ügyvédje Jeremy Claude éles eszének és rendkívüli erőfeszítéseinek köszönhette. Claude jóval többet tett, mint általában egy ügyvéd a klienséért. Olyannyira, hogy még kezességet is vállalt érte. Nem titkolta, hogy mélységesen csodálja Francis Trentont, és idővel, amikor az édesapja ügyei kielégítő módon lezárultak, Francis feleségül is ment Jeremy Claude-hoz. Hogy Francis mit érzett ezzel kapcsolatban, senki sem tudta meg. Annyi azonban bizonyos, hogy az alkú ráeső részét csodálatra méltóan teljesítette. Hasznos és lojális felesége volt Jeremynek. Gondos anyja fiának, mindenben előmozdította Jeremy érdekeit, és soha egyetlen szóval vagy tettel nem utalt rá, hogy nem szabad akaratából ment hozzá. Viszonzásként a Claude család halhatatlanul tisztelte és csodálta Francist. Büszkék voltak rá, megbíztak ítéletében, de sohasem kerültek vele igazán bizalmas viszonyba. Hogy Jeremy Claude mit gondolt a házasságáról, senki sem tudta, tekintve, hogy sosem lehetett tudni, mit gondol vagy mit érez Jeremy Claude. Az emberek száraz kórónak nevezték. Mint embert és mint ügyvédet nagyra becsülték. A Claude, Branskill és Claude ügyvédi iroda sosem vállalt el kétes ügyeket. Nem voltak zseniálisak, de meg lehetett bízni bennük. A cég virágzott, és Jeremy Claude szép klasszicista házban lakott a piac tér mellett. A ház mögött régi módi fallal körül kerített nagy kert terült el, amelyet tavasszal elborított a virágzó körtefák tengernyi fehér szirma. Férj és feleség vacsora után az ebédlőből átment a ház hátsó részében levő kertre néző szobába. A 15 éves Edna izgatottan és hangos szuszogással vitte be a kávét. Francis kitöltött egy kicsit a csészébe. A kávé erős volt és forró. Francis határozottan és elégedetten odaszólt Ednának. Nagyszerű, Edna. Edna örömében bíborvörös lett, de kifelé menet bizony csodálkozott, hogy mit nem szeretnek az emberek. Edna azt szerette, ha a kávé krémszínű, jó édes és sok tej van benne. A Claude házas pár a kertre néző szobában itta meg a cukor nélküli erős fekete kávét. Vacsoránál megbeszélték, ami eszükbe jutott. Az ismerősöket, akikkel találkoztak, Lynn hazatérését, a közeljövő mezőgazdasági kilátásait, de most, hogy egyedül maradtak, hallgattak. Francis hátradőlt a széken, és a férjét figyelte. Jeremy Claude nem vette észre, hogy az asszony figyeli. Jobb kezével a felső ajkát simogatta. Jellemző volt rá ez az öntudatlan mozdulat, nyugtalanságra vallott. Francis csak ritkán látta ezt a mozdulatot. Egyszer, amikor a fiúk, Anthony gyerekkorában súlyos beteg volt. Egyszer, amikor a férje egy esküdszéki döntésre várt. Aztán a háború kitörésekor a rádióban felhangzó visszavonhatatlan szavakat várva. Majd Anthony bevonulásának előestéjén. Francis elgondolkodott kissé, mielőtt megszólalt. A házasságok boldog volt, de bizalmas beszélgetésekre ritkán került sor közöttük. Francis tisztelte a férje tartózkodó természetét, férje és az övét. Amikor megkapták a táviratot, hogy Anthony hősi halált halt, akkor sem adták át magukat a kétségbeesésnek. Jeremy bontotta fel a táviratot, és Francisra nézett. Francis csak annyit kérdezett. Az? Jeremy lehajtotta a fejét, azután Francishoz lépett, és kinyújtott kezébe tette a táviratot. Egy ideig csöndben álltak. Aztán Jeremy megszólalt. Bárcsak segíthetnék neked, drágám. Francis szilárd hangon a könnyeit visszafolytva, csak az iszonyatos űrt és fájdalmat érezve így felelt. Neked sem könnyű. Jeremy megveregette a vállát. Nem könnyű, mondta. Nem. És elindult az ajtó felé, kissé vontatott léptekkel, de egyenes tartással. Egy pillanat alatt megöregedett. Ennyit szól csak. Nincs mit mondani. Nincs mit mondani. Francis hálás volt neki. Szenvedélyesen hálás, hogy úgy megértette őt, és majd a szíve szakadt meg. Úgy sajnált, amikor látta, hogy egy perc alatt megöregedett. A fia elvesztésével Francisben megkeményedett valami. Kiszáradt, természetes, egyszerű kedvessége. Tevékenyebb és energikusabb volt, mint valaha. Az emberek néha szinte féltek könyörtelen józanságától. Jeremy Claude tétován bizonytalanul ismét végig simította a felső ajkát. Francis határozott hangon átszólt a szoba túlsó végéből. Valami baj van, Jeremy? Jeremy Claude összerezzent. Kis ilyen elejtette a kávés csészéjét. Összeszedte magát, a csészét a tálcára tette, aztán az asszonyra nézett. Mire gondolsz, Francis? Azt kérdezem, baj van-e? Mi baj volna? Ostobaság lenne találgatni. Inkább mondd meg. Érzelemmentesen, céltudatosan beszélt. Nincs semmi baj, mondta Jeremy Claude. De a hangja nem volt meggyőző. Az asszony nem felelt, csak kérdőn várt. Mintha nem tartaná lényegesnek a férfi tagadását. Jeremy Claude bizonytalanul az asszonyra nézett. És akkor egy pillanatra lehullott arcáról az egykedvűség szürke álarca, s alatta olyan vad fájdalom villant, hogy Francis kis híján fölkiáltott. Csak egy pillanat volt az egész, de Francis nem kételkedett benne, hogy látta, amit látott. Halkan, higgadtan szólalt meg. Azt hiszem, jobb lenne, ha elmondanád. A férfi sóhajtott, mélyen, boldogtalanul. Persze, előbb-utóbb úgyis megtudod. Aztán az asszony legnagyobb meglepetésére hozzátette. Sajnos rossz üzletet csináltál, Francis. Francis nem tudta, mire céloz a férje, így hát egyenesen megkérdezte. Miről van szó? Pénzről? Nem tudta, miért éppen a pénz jutott először eszébe. Különösebb jel nem utalt rá, hogy nehezebb anyagi helyzetben volnának, mint akkoriban bárki más. Az ügyvédi irodában munkaerőhiánnyal küzdöttek. Több volt a munka, mint amit el tudtak végezni. De így volt ez máshol is, ráadásul az elmúlt hónapban néhány emberük leszerelt. Éppenséggel betegséget is titkolhatna Jeremy, rossz színben van az utóbbi időben. Agyon dolgozta magát, kimerült. Francis mégis ösztönösen ráérzett a pénzre, és láthatólag nem tévedett, a férje bólintott. Értem. Francis egy pillanatig hallgatott, gondolkodott. Őt nem érdekelte a pénz, de tudta, hogy Jeremy ezt képtelen megérteni. Mert Jeremynek a pénz, a stabilitása, a kötelezettségek, a társadalmi pozíció és tekintély bűvös négyszögét jelentette. Neki, Francisnek a pénz játékszer volt csupán. Az anyagi bizonytalanság légkörében született és nevelkedett. Voltak nagyszerű időszakok, amikor a lovak meghozták a várt eredményt. Voltak nehéz időszakok, amikor a kereskedők nem hiteleztek többet, és Lord Edward megalázóan szorult helyzetbe került. Menekülnie kellett az ajtaján kopogtató bírósági végrehajtó elől. Egyszer egy hétig száraz kenyéren éltek, és a cselédeket elbocsátották. Volt olyan is, még Francis gyerekkorában, hogy a végrehajtók 3 hétig ott anyáztak a házukban. Francis remekül eljátszott az egyikkel, aki sokat mesélt neki a kislányáról. Ha az embernek nem volt pénze, hát szerzett valahogy, külföldre ment, vagy a barátai rokonai nyakán élt egy ideig, vagy valaki kihúzta a csávából egy kölcsönnel. De ahogy Francis elnézte a férjét, rájött, hogy a klódok világában nem csinálnak ilyesmit. Ott nem koldulnak, nem kérnek kölcsön, nem élnek mások nyakán. És fordítva. Nem akarják, hogy mások kolduljanak, vagy kölcsön kérjenek tőlük sem azt, hogy élősködjenek rajtuk. Francis végtelenül sajnálta Jeremyt, és egy kis bűntudata volt, hogy ő olyan nyugodt. A gyakorlatiasságban kerestek menedéket. Mindenünket el kell adnunk? Csődbe jut a cég. Jeremy Claude arca idegesen megrándult, és Francis rájött, hogy túlságosan tárgyilagos volt. Kedvesem, mondta gyönkéden. Inkább mondd meg, nem akarok tovább találgatni. Claude kényszeredetten belekezdett. 2 évvel ezelőtt súlyos válságba kerültünk. A fiatal Williams, ugye emlékszel rá, kereket oldott. Nehezen tudtunk újra egyenesbe jönni. Aztán Szingapur után bizonyos komplikációk adódtak a távol-keleten kialakult helyzet miatt. Francis közbeszólt. Az okok nem érdekesek. Nehéz helyzetben voltál, és nem tudtál kimászni belőle. Gordonra számítottam, mondta Jeremy. Gordon egyenesbe hozta volna a dolgokat. Francis türelmetlenül felsóhajtott. Hát persze. De nem akarom hibáztatni szegényt végtére, és nagyon emberi, hogy valaki egy csinos nő miatt elveszti a fejét. Különben is miért nem ősült volna meg, ha akart? Sajnálatos, hogy elpusztult a légitámadás alatt, még mielőtt bármit elintézhetett volna, mielőtt szabályos végrendeletet csinált volna, illetve rendezte volna az ügyeit. Az az igazság, hogy az ember függetlenül attól, hogy mekkora veszélyben van, soha egy percre sem hiszi el, hogy meghalhat. A bomba mindig a másikat fogja telibe találni. Eltekintve attól, hogy mekkora veszteség a halála, én mindig nagyon szerettem Gordont, és büszke voltam rá, mondta Gordon Claude bátyja. Katasztrófa a számomra. Olyan pillanatban jött, elhallgatott. Tönkre megyünk, érdeklődött Francis. Jeremy Claude kétségbe esetten nézett rá. Könnyebben elviselni a könnyeket vagy a rémületet. Ez a hűvös, tárgyilagos érdeklődés valósággal megsemmisíti. Sokkal rosszabb, válaszolta rekedten. Nézte a feleségét, amint némán végig gondolja a lehetőségeket. Még egy perc, és meg kell mondanom neki, mondta magában. Megtudja, mi vagyok. Meg kell tudnia. Először talán el sem fogja hinni. Francis Claude sóhajtott, és kiegyenesedett a nagy karosszékben. Értem, mondta. Sikkasztás. Vagy ha nem ez a helyes kifejezés, akkor valami hasonló. Az, amit a fiatal Williams csinált. Igen, ezúttal, értsd meg, én vagyok a felelős. Letétbe helyezett pénzhez nyúltam, amit hivatalosan rám bíztak. Eddig sikerült titokban tartanom. De most minden kiderül. Ha csak nem kapom meg a szükséges pénzt, méghozzá sürgősen. Soha életében nem szégyelte még ennyire magát. Hogyan fogadja Francis? Egyelőre nagyon nyugodtan fogadta. De hiszen Francis sohasem csinál jelenetet, jutott eszébe Jeremynek. Sosem hibáztatja semmiért, sosem vet a szemére semmit. Az asszony tenyerébe támasztotta arcát, s a homlokát ráncolta. Micsoda ostobaság, mondta, hogy egy fillér saját pénzem sincs. A hozományod, mondta Jeremy mereven, de gondolom az is elment, fejezte be Francis szórakozottan. Jeremy hallgatott. Aztán száraz hangján nehézkesen folytatta. Sajnálom, Francis, el sem tudom mondani, mennyire sajnálom. Rossz üzletet csináltál. Francis fölkapta a fejét. Ezt már az előbb is mondtad, hogy érted? Mikor voltál olyan jó, és hozzám jöttél feleségül, mondta mereven Jeremy. Jogod volt rá, hogy... Nos, hogy tisztességes életet várj. Hitvány kis aggodalmaktól mentes életet. Francis elképedve bámult a férjére. Na de Jeremy, mit gondolsz, mi a csodáért mentem hozzád feleségül? Jeremy halványan elmosolyodott. Mindig hűséges és szerető feleség voltál, kedvesem. De alig, ha hízeleghetek magamnak azzal, hogy akkor is engem választottál volna, ha... Szóval, ha a körülmények másként alakulnak. Francis csak bámult rá, aztán hirtelen nevetésben tört ki. Ó, te muris vén csacsi! Micsoda regényes fantáziát takar ez az ügyvédi homlok! Tényleg azt hiszed, hogy azért mentem hozzád, mert ezen az áron mentetted meg az apámat a farkasoktól, vagy az úrlovas klub revizoraitól, vagy mit tudom én mitől? Nagyon szeretted az apádat, Francis. Imádtam aput. Borzasztóan vonzó ember volt, és igazán nagyszerű volt együtt élni vele. De mindig tudtam róla, hogy semmire kellő. És ha azt hiszed, hogy eladtam magamat a család ügyvédjének csak azért, hogy megmentse az apámat attól, ami egész életében fenyegette, hát soha nem értettél meg engem, soha. Csak nézte a férjét. Bámulatos, gondolta. Az ember több mint 20 éve él valakivel, és fogalma sincs róla, mi megy végbe a másik lelkében. De honnan is tudná, mikor az a másik lélek annyira különbözik az övétől? Romantikus lélek. Persze titkolja, de azért mégiscsak az. Az a sok régi kalandregény a hálószobájában, gondolta Francis. Azokból sejthettem volna. Szegény, drága bolondom. Hangosan pedig ezt mondta. Azért mentem hozzád, mert szerelmes voltam beléd. Érted? Szerelmes voltál belém. De hát mit láttál bennem? Ha így rákérdezel, Jeremy, igazán nem tudom. De annyira más voltál, annyira különböztél az apám társaságától. Először is sose beszéltél lovakról. Fogalmad sincs róla, mennyire elegen volt már a lovakból. Meg a Newmarket kupa esélyeiből. Egy este nálunk vacsoráztál, emlékszel. Melletted ültem, és megkérdeztem tőled, mi a bimetalikus pénzrendszer, és te megmagyaráztad, mi az. Tényleg megmagyaráztad. Egész vacsora alatt erről beszéltél, mind a 6 fogás alatt. Akkor éppen pénz állt a házhoz, és francia szakácsunk volt. Fölötté unalmas lehetett, mondta Jeremy. Csodálatos volt. Addig soha senki nem vett engem komolyan. Te pedig nagyon udvarias voltál. Mégis, mintha rám sem néztél volna, vagy föl sem merült volna benned, hogy kedves vagyok, vagy csinos, vagy akármi. Felszítottad a hiúságomat. Megfogadtam, hogy észrevétettem magam veled. Hát, alaposan észrevettelek, mondta Jeremy Claude mogorván. Aznap éjjel, mikor hazamentem, egy szemhunyásnyit nem aludtam. Búzavirágos kék ruha volt rajtad. Egy-két pillanatra csönd telepedett közéjük. Aztán Jeremy megköszörülte a torkát. Rég volt. Francis sietett enyhíteni a zavarán. És most bajba jutott középkorú házas pár vagyunk, és a legjobb megoldást keressük. Ezek után Francis még borzalmasabb, hogy ez a gyalázat. Francis félbeszakította. Kérlek, tisztázzuk a dolgokat. Mentegetőzöl, hogy összeütközésbe kerültél a törvénnyel. Lehet, hogy vádat emelnek ellened, lehet, hogy börtönbe kerülsz. Jeremynek megrándult az arca. Én pedig ezt nem akarom. Mindent megteszek, hogy megakadályozzam, de erkölcsi felháborodást ne várj tőlem. Ne felejtsd el, hogy az én családom nem valami erkölcsös. Az apám bűbájos ember volt, de szélhámos. Aztán ott van Charles, az unokatestvérem. Eltusolták az ügyet, nem emeltek vádat ellene. Gyorsan a gyarmatokra menesztették. Aztán a másik unokatestvérem Gerald, aki csekket hamisított Oxfordban. De bevonult, elesett a háborúban, és halála után bátorságáért, társaiért való önfeláldozásáért és emberfeletti kitartásáért megkapta a Victoria keresztet. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ilyenek az emberek. Nem egészen jók, és nem egészen rosszak. Nem hiszem, hogy jó magam különösebben becsületes volnék. Eddig csak azért voltam az, mert nem kísértett meg semmi. De bátornak bátor vagyok. Nagyon bátor. A férjére mosolyogott. És lojális. Kedvesem. Jeremy Claude fölkelt, odament hozzá, megállt mellette, és a hajához érintette az ajkát. És most mit csináljunk? Kérdezte Lord Edward Trenton leánya a férjére mosolyogva. Szerezzünk pénzt valahogy? Nem tudom, hogyan lehetne, mondta merev arccal Jeremy. Jelzálok kölcsönt vehetnénk fel a házra. Ó, értem, kapcsolt Francis. Már megtörtént. Ostoba vagyok. Nyilván végigpróbáltál minden kézenfekvő dolgot. Akkor csak a tarhálás jön számításba. Nézzük csak, kit tarhálhatnánk le. Addig, ha nem egyetlen lehetőség van csak. Gordon özvegyel, szép Rosaline. Jeremy két kedve megcsóválta a fejét. Nagy összegre van szükség, és a tőkéhez nem lehet hozzányúlni. Gordon özvegyét csak életfogyti való haszonélvezet illeti meg. Ezt nem tudtam. Azt hittem, minden estől az övé vagyom. Mi történik, ha meghal? Gordon legközelebbi rokonaira száll. Azaz megoszlik köztem, Lionel, Adela és Maurice fia Róli között. Mintha átsuhant volna valami a szobán. Egy hideg légáramlat, egy gondolat árnya. Ezt a Dina mondtad, jegyezte meg Francis. Azt hittem végleg az övé, hogy arra hagyja, akire akarja. Nem. Az 1925-ös hagyatéki törvény értelmében... Nem valószínű, hogy Francis figyelte a magyarázatra. Mikor a férje befejezte, megszólalt. Ez minket személy szerint alig, ha érint. Mire ő akár csak középkorú lesz, mi rég a föld alatt leszünk. Hány éves? 25-26? Legalább 70 éves koráig fog élni. Jeremy Claude bizonytalanul megjegyezte. Esetleg kérhetnénk tőle kölcsön, családi alapon. Lehet, hogy nagy lelkű teremtés. Igazán alig tudunk róla valamit. Mi minden esetre eléggé kedvesek voltunk vele, mondta Francis. Nem közörültük rajta a nyelvünket, mint Adela. Elképzelhető, hogy meghallgatna. Még csak burkolt célzást sem szabad tennünk arra, hogy ő mennyire sürgős, figyelmeztette a férje. Persze, hogy nem, mondta Francis türelmetlenül. Csak az a baj, hogy nem az asszonnyal lesz dolgunk. Úgy táncol, ahogy a bátyja fütyül. És ő nem valami vonzó fiatalember, mondta Jeremy Claude. Francis hirtelen elmosolyodott. Ó, dehogy nem. Éppen ellenkezőleg, nagyon is vonzó, és alig, hanem tökéletesen gátlástalan. Bár ami azt illeti, én is az vagyok. A mosolya megkeményedett, fölnézett a férjére. Nem fognak legyőzni, Jeremy, mondta. Biztosan lesz valami megoldás, még ha egy bankot kell is kirabolnom. Pénz, mondta Lynn. Rolly Claude bólintott. Széles vállú, tagba szakadt fiatalember volt. Bőre téglavörös, elgondolkodó szeme kék, a haja nagyon világos szőke. Lassúsága inkább szándékosnak, mint megrögzött szokásnak tűnt. Úgy élt a megfontoltsággal, mint mások a gyors, szellemes visszavágásokkal. Igen, mondta. Úgy látszik, manapság mindennek a pénz a lényege. Pedig én azt hiszem, hogy a gazdálkodóknak jól ment a háborúban. Igen, de ez nem állandósult. Egy éven belül visszajutunk oda, ahol voltunk. A bérek emelkednek, a munkások nem hajlandók dolgozni, mindenki elégedetlen, és senki sem tudja, hányadán áll. Kivéve persze, ha az ember tényleg nagyban gazdálkodik. Az öreg Gordon tudta ezt. Ezért akart beszállni. És most? Kérdezte Lynn. Róli erőltetetten nevetett. Most Mrs. Gordon felmegy Londonba, és 2000-ért vesz egy nerc bundát. De hisz ez? Erkölcstelenség. Á, dehogy. Elhallgatott. Aztán hozzátette. Én is szívesen vennék neked nerc bundát, Lynn. Milyen az a nő, Róli? Lynn szerette volna egy vele egykorú véleményét is hallani. Majd este meglátod. Lionel bácsi és Kathy néni estéjén. Igen, tudom. De szeretném a te véleményedet hallani. Anyu azt mondja, gyenge elmélyű. Róli fontolóra vette a dolgot. Hát, nem mondanám, hogy az intelligencia erős oldala. De szerintem csak azért látszik gyenge elmélyűnek, mert rettenetesen vigyáz. Vigyáz mire? Hát úgy általában. Főként gondolom a kiejtésére, tudod, erős ír akcentusa van. Vagy ha másra nem, hát a megfelelő villa használatára, vagy az esetleg elhangzó irodalmi utalásokra. Ezek szerint tényleg teljesen... Szóval műveletlen? Róli erőltetetten nevetett. Hát nem úrinő, ha erre gondolsz. A szeme szép, az arcbőre gyönyörű. Gondolom ebbe szerettet bele Gordon bácsi, és a lényéből hihetetlen természetesség árad. Amit nem hiszem, hogy megjátszik, de persze sose lehet tudni. Csak áll kukán és hagyja, hogy David irányítsa. David a bátyja. Azt aztán nem kell félteni, sötét alak. Majd hozzátette. Nem szeret bennünket túlságosan. Miért szeretne? Csattant fel Lynn, és amikor Róli kissé meghökkenve ránézett, hozzátette. Hiszen ti sem szeretitek őt? Én tényleg nem. Te sem fogod. Nem a mi fajtánk. Te nem tudod, Róli, hogy én kit szeretek és kit nem. Sokat láttam a világból az elmúlt 3 évben, és azt hiszem, nem vagyok már olyan szűk látókörű. Többet láttál a világból, mint én, ez igaz. A hangja nyugodt volt. Lynn mégis fölkapta a fejét. Volt valami a mögött, a színtelen tónus mögött. Róli nyíltan viszonozta a pillantását, az arcán nem tükröződött érzelem. De Lynn jól emlékezett rá, hogy Rólinál sosem lehet pontosan tudni, mire is gondol. Milyen furcsa, feje tetejére állott világ ez, gondolta Lynn. Régen a férfi ment a háborúba, s a nő maradt otthon. Az ő esetükben azonban a fordítottja történt. A két fiatalember, Róli és Johnny közül az egyiknek mindenképpen a gazdaságban kellett maradnia. Sorsot húztak, és ennek eredményeképpen Johnny Vavazur vonult be. Szinte mindjárt elesett Norvégiában. Róli pedig a háború alatt egyszer sem került egy-két mérföldnél messzebb hazúrról. Ő pedig, Lynn, eközben megjárt Egyiptomot, Észak-Afrikát, Szicíliát. Nem egyszer volt tűzvonalban. Lynn tért vissza a csatából, és Róli várta hűségesen. Hirtelen kíváncsi lett rá. Vajon bánja-e Róli? Mintha időnként fejtetőre állna minden, mondta Lynn, és idegesen elnevette magát. Hát, nem tudom. Róli üres tekintettel nézte a vidéket. Ez attól függ. A Róli? Lynn tétovázott. Sajnálat, hogy... Szóval, hogy Johnny. Róli hideg tekintete láttán megzavarodott. Hagyjuk ki ebből Johnny-t, szólt Róli. A háborúnak vége, és nekem szerencsém volt. Úgy érted, azért... Lynn bizonytalanul elhallgatott. Mert neked nem kellett elmenned? Csodás szerencsém volt, nem gondolod? Lynn nem tudta pontosan ezt, hogyan értse. A Róli hangja nyugodt volt, mégis éles. Mosolyogva hozzátette. De persze nektek, hadviselt lányoknak nem lesz könnyű újra letelepedni itthon. Jaj, ne légy már ilyen ostoba, Róli, förmet ráingerült el Lynn. De miért ingerült? Miért? Ha csak nem azért, mert Róli szavai valahogy nagyon is az elevenébe vágtak. Na jó, mondta Róli. Akkor akár össze is házasodhatnánk. Ha csak közben nem gondoltad meg magad. Persze, hogy nem gondoltam meg magam. Miért gondoltam volna? Sosem lehet tudni, mondta Róli bizonytalanul. Szerinted talán Lynn szünetet tartott. Megváltoztam? Nem különösebben. Talán te gondoltad meg magad? Á, de hogy én nem. Tudod, kint a tanyán nemigen változnak az ember gondolatai. Akkor jó, mondta Lynn. Ki tudja, miért, kis csalódás félét érzett. Házasodjunk össze, amikor akarod. Júniusban vagy a körül. Jó. Hallgattak. Ezzel a dolog el volt intézve. Lynn nem tehetett róla, de borzasztóan lehangolt volt. De Róli az Róli, mint mindig. szeretetteljes, szenvedélymentes, és kínos igyekezettel kerüli a szép szavakat. Szeretik egymást. Mindig is szerették egymást. Eddig sem beszéltek sokat a szerelmükről. Miért kezdenének most beszélni róla? Júniusban összeházasodnak, és a füzesben, Lynn mindig nagyon szépnek tartotta ezt a nevet, fognak lapni, és ő soha többé nem megy sehova. Nem megy abban az értelemben, amit a szó ez idő szerint jelent neki. Vagyis a hajóhíd felvonásának izgalmát, a hajó legénységének gyors munkáját, a borzongást, amikor egy repülőgép felszáll, és szárnyal fönt a magasban a föld fölött. Az ismeretlen parton a lassú kirajzolódását, a forró homok és olaj és fokhagyma szagát, az idegen nyelv kopogását, pergését, a poros kertekben növő ismeretlen virágokat, a piros Mikulás virágot, a be- és kicsomagolást, és hogy mi lesz a következő állomás. Ennek már vége, a háborúnak vége. Lynn Marchmont hazajött. Megjött a tengerész, megjött a tengerekről. De én nem ugyanaz a Lynn vagyok, gondolta, mint aki elment. Fölnézett, és látta, hogy Rowley figyeli. Keti néni estéjei többé-kevésbé egyformák voltak. Eléggé zilált, rögtönzött jellegük volt, ami a háziasszony természetéből fakadt. Dr. Claude csak nagy nehezen tudta féken tartani ingerültségét. Vendégeivel ugyan vált